Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Rovatindító interjúnak szánom ezt a beszélgetést Mucsi Mihállyal, kézdivásárhelyi vállalkozó farmerrel, mert én úgy gondolom, hogy olyan sok mindenről tudunk most beszélni az elején, hogy a kedves hallgatók szinte el se hiszik, mert én szoktam mondani, hogy van eső, de kéne a jó idő, és akkor, amikor ez az interjú készült, még szakadott az eső itt Kézdivásárhelyen is. Megkérdem azért, hogy nem volna elég már ebből az esőből, mérnök úr?
Üdvözlök mindenkit. Én azt mondom, még ezt az esőt megbírjuk. Mi is, mi farmerek, de főképp a növényeink a mezőn, mert olyan vidéken vagyunk, ahol nem árt a talajba egy kicsi tárolás, vízmennyiséget ugye bevinni a talajba, és ez az idő, ez annak jó, hogy a készleteinket egy kicsit feltöltsük majd a nyári nagy melegekre készülve.
Azért látom, hogy mosolyog, és megvallom őszintén önnek, hogy készítettem más gazdálkodóval is, farmerrel ebben az időszakban interjút, beszélgetéseket rögzítettünk, és biza-biza szomorúak voltak, mert nem tudják a növényeket kellőképpen kezelni. Tehát elmarad valahogy a soron lévő munkálat. De látom, ön mosolyog.
Ennek is titka van. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy ahhoz, hogy mindent optimálisan időbe elvégezzünk, már mint optimális a talaj szempontjából, optimális a növény szempontjából, ahhoz persze kell legyen egy bizonyos géppark az embernek, és abban igyekeztem eddig, hogy ezt a gépparkot tökéletesítsem, maximálisra felduzzasztottam, biztos vannak időszakok, amikor fölöslegesen állnak a gépek, traktorok az udvaron a színek alatt, de azért megjegyzem, hogy 10 nap alatt a két ültetőmmel sikerült 120 hektár burgonyát földbe tenni. Ugyanakkor 10 nap alatt a 4 töltőfrézával, sőt még az 5. két sorost is be tudtam tenni, sose használom, de az idén nagyon szoros volt az idő, és ezért a 4 sorosok mellett még a 2 sorost is betettem, és ugyancsak 10 nap alatt a 120 hektár burgonya területemet feltöltöttem. Rákerült időbe, jó időbe, nyírkos területre a gyomirtó, aminek a hatása sokkal jobb, hogyha esős idő következik, vagy nyírkos a föld, ezt amit úgy hívunk, hogy szenkor, és ugyanakkor sporolunk anyagot is, mert 1 kiló 20 helyett elég volt a 75-80 deka. Tehát a zsebünket is egy kicsit ugye kiméljük valamennyire, a költségeket, hogyha az idő segít, és az esős idő ebben az irányban nagyon segített. Ugyanakkor a munkálatoknak az elvégzése optimális időben, ez egy fél siker, persze kell a jó vetőmag, jó műtrágya készlet, és nem utolsó sorban kell jó növényvédelem. Na, még azt is el kell árulni, hogy itt vagyunk május vége felé, de már az első kezelést azokban a területekben, ahol korán volt az ültetés, mert az idén nagyon korán ültettünk, általában mi olyan április 10-én szoktuk kezdeni, most már március végén megkezdtük az ültetést, ezért nagyon jó időben el kell végezni, mert a sorok mindjárt érnek össze, a burgonyasorok, tehát nő a növény esős időben, hűvös idő, nagyon szereti ezt az időt a burgonya, és ezért már az első kezelést is a fél területen elvégeztem. Tehát egy 60-70 hektár körül le van kezelve, úgyhogy nyugodtan ülök, hogyha esik is az eső, nem támad a burgonyavész.
Biztos vagyok benne, hogy ha nincs kint a mezőn, van mit csinálni benne a farmon. Azt is tudom, hogy 2016-ban azért fejleszteni akar. Miből áll ez?
Igen, 2016 egy olyan év, hogy rontunk-bontunk, amit 1997-ben még a kezdetekor építettünk, ilyen-olyan színeket, raktárokat, azokat most bontsuk le, mert útba vannak. Egy olyan raktárnak a felépítése következik, már a jövő hónapban fogunk neki, egy meglévő 900 tonnásnak a még egyszer duplázása, még egyszer egy akkorát mellé akarok építeni. 900 tonnás raktár hűtő berendezése ezelőtt 2 éve volt felépítve, most a másik felit is építeni fogjuk. Ennek a helyébe voltak ezek a régi épületek, amelyeket lebontottunk, vagy most még folyamatban van, 1-2 nap alatt végzünk, és ez az egyik beruházás. Akkor az embereinket is el kell jó körülmények között szállásolni, azok, akik szezonmunkások, majd augusztus, szeptember, október folyamán, azok itt lesznek egy olyan 30-35-40 ember, és ezeknek egy modernizált konténereket, légkondi, stb. Olyan fűtéssel, villanyfűtéssel berendezett konténerekbe akarom elhelyezni. Ugyanakkor oda víz kell, víztisztító kell, hogy a természetet is védjük azzal, hogy nem eresszük ki a természetbe a szennyvízeket. Tehát pont ma volt itt valaki, akivel egy szerződést kötöttem, egy ilyen kicsi farm szinti víztisztítóra. És ezek mind gondok, kivel csináljuk, hogy csináljuk, tervezünk, tehát valamit csinálni, még esős időben is.
És meg vagyok győződve róla, hogy ahogy most kinéz a határ, akkor öröme lesz a farmernek is, öröme lesz azoknak is, akik ide jönnek dolgozni, mert végeredményben, ha tiszta körülmények között dolgozhat, ha jól néz ki a növény és a termés gazdag lesz, akkor mindenki jól jár.
Igen, eredmények lesznek, remélem az idén is, mind a tavaly, ahogy voltak. Kellene tudják a farmerek, hogy minden beruházást bizony, hogyha a gépekbe történik, akkor lehet írni az adóból. Ezt jó tudni, mert például, ha én 100 000 euróra veszek gépeket, traktort vagy bármit, akkor a 100 000 euróig tartó profitból a 16%-ot nem fizetem ki a román államnak. Ez azt jelenti, hogy megspórolok 16 000 eurót. Ha nagyobb a profit, akkor ugyanolyan arányba meg tudom spórolni azt a pénzt, amivel egy másik akcióba tudok beavatkozni, és egy másik beruházást tudok elvégezni. Ugyanakkor kellene tudják, akik már profitta dolgoznak, mezőgazdászok, hogy ez az az év, amikor az úgynevezett dividendet ki kell venni, hogyha van, mert csak 5%-ot fizettünk az államnak, nem 16-ot. Ez megint egy olyan spórlás, amivel persze ezt nem adom oda, de tudom fejleszteni a saját célomra. Látom, hogy gyakran jár a riporter a mi vidékünkre, szereti a székelységet. Beszéltünk a múltkor arról, hogy várok valami gépeket. Megjött már az új traktor, a Class Arion 177 lóerős traktor, most iratjuk be forgalomba. Közben még vettünk egy Zetort is, egy 130 lóerős másodkézből. Az is jó állapotban van, jól néz ki, még nem dolgoztunk vele, de az is már itt van. A beruházások nagyon fontosak azért, hogy optimális időben végezzünk el minden munkát. Nekünk a legfontosabb majd a betakarítási időszak, az augusztus közepe, október eleje, amikor persze a gépparkunk teljesbe fog üzemelni, és teljes erővel fogunk a mezőn járni, úgy a szállítás meg a betakarítás véget, és ezért mindennel fel kell legyünk készülve, és azért, hogy minél kevesebb emberrel, minél több munkát tudjunk elvégezni. Ugyanakkor megjött a 4 méteres forgóborona is, amire ugye megvan nekem már a 4 méteres vetőgépem, mind a kettő Amazon, hogy egyszerre 2 munkát végezzünk, előkészítést és vetést is, megjött a kultivátor is, szintén Amazon, és most következik, úgy, ahogy mondtam, az új 900 tonnás hűtőraktárnak a beindítása, és remélem, hogy augusztus közepéig az is meg lesz.
Akkor mondhatom azt is, hogy a vállalkozó farmer, a kertészmérnök Mucsi Mihály ebben az évben talán inkább kacsingat a beruházások felé, mint a mező felé, mert biztos abban, hogy azt, ami a tavasszal becsületesen elvégzett, az szinte megy magától is, most ide kell nézni a beruházásokra.
Így van, a mezőt a fennvaló segítségével rendezzük, úgy, ahogy eddig is szoktuk. A jó csapadék, ez nekünk mindig is jó. Kell tudni, hogy a mi földeink azért jól áteresztik a vizet, tehát nem kell tartani attól, hogy itt pangóvizek lesznek a sorok között, és ez megint egy olyan jó dolog a vidékre nézve, hogy a minőségét a burgonyának ez nagyon segíti olyan értelemben, hogy a rothadásos betegségek nem állnak fel még ilyen csapadékos időben sem. Ha ezek nyáron is vannak, ha össze vannak, akkor is mindig a talajokat mondhatjuk, hogy olyan állapotban találjuk, hogy a vizet áteresztik, mert alattunk egy olyan jó homokréteg van, ugye tengerfenék, és nincs ilyen, hogy pangóvizek legyenek. Ugyanakkor arra kell még figyeljünk, hogy a nyár folyamán, ugye, ha csapadékos az év, akkor kell vigyázni a burgonyavész támadására. Időbe kell kezelni, megelőzni kell a bajt, és hogyha más farmer azt mondja, mert jó lenne jó idő is, hát én is azt mondom, hogy valóban kellene egy kicsit napsütés is, azért, hogy a kezeléseket jó körülmények között tudjuk elvégezni.
És hadd sütkérezzenek a növények is.
Igen, igen. Kell a napfény, kell a levegő, kell minden ahhoz, hogy jó eredményekkel tudjuk végezni a munkánkat, és jó évet zárjunk ebben az évben is.
Köszönöm, hogy fogadta az Agrárgazda szerkesztő riporterét, és én is szívből kívánom, hogyha majd legközelebb idejövök, csak jó eredményekről fogunk beszélgetni.
Ez mind jó, de azért panasz is van, nem minden olyan rózsás, ahogy a riporter úgy elképzeli, mert még a támogatásra ott állunk, hogy május végén írunk a naptárba, és még pénzt nem kaptunk. A szomorú az, hogy mi nagyon reménykedtünk, akik vetőmag burgonyát termelünk, hogy arra kapunk hektáronként 960 eurót, és bizony nem kapunk egy eurót sem. Nem tudtuk teljesíteni, mert ugye nem vagyunk eléggé informálva, pedig ott vagyunk, dolgozunk azért, hogy minden információt mi részünkről továbbítsunk a minisztérium felé, és mégsem kérdeznek meg, amikor egy-egy határozatot hoznak, hogy hogy is kellene azt csinálni, mert például hiába jelentettem be a tavaly 24 hektár vetőmag területet, amire 960 eurót kellett volna kapjak, beszorozva hektáronként, ez egy nagyon szép összeg lett volna, és erre nem tudok számítani, egy okból a fele mennyiségnek a vetőmagot magamnak használtam a saját területemre, ez nem jön be abba a 20.200 kilós termésbe, amit el kell adni számlába, mert én el kellett ültessem, mert én általában úgy dolgozok, hogy 50%-át importtal dolgozok, elit minőségben Hollandia, Franciaország, Németország, és a másik 50%-ot a területemből a saját magommal ültetem el, amit a tavaly előállítottam. Na most ez a saját szükségletre előírt mennyiség, ez nem jön be a támogatásba, és ez olyan támogatás, ha bevállalt értéket nem tudjuk teljesíteni, mert ez nem jön be, akkor azt jelenti, hogy semmire se fogunk kapni, és úgy, hogy elúszott a 960 euró hektáronként, ez lett volna egy olyan fél traktornak az ára. Sajnos ez van nálunk, nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal kéz, és fordítva.
Nem tudok most hát szóhoz jutni, de vannak még ilyen dolgok, de most képzelj el, hogy az, aki nincs olyan közel ehhez az egész információhoz, az ilyenkor hogy fogja a fejét?
Na de még van, még ennél mondjuk nem sokkal rosszabb. Ugye 74 baniban nem adtam el a buzát, mert nagyon okoskodunk, hogyha két éven keresztül 20 banit nyertem minden kilón, és a silóimat sikerült két év alatt majdnem 100%-osan visszatéríteni, már mint a költséget, ami rám esett, mert 50%-os beruházással végeztem. Most bizony a 74 baniba szemben, most 62 baniba adom, ma is elment egy kamion, a tegnap is elment egy kamion, tehát ez a mi munkánk. Sose tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, és milyen piacok lesznek, hogy alakulnak a piacok. Ezért úgy kell csinálni, ahogy mondtam még máskor is, felit így, és felit úgy. És akkor az átlag egy olyan normálisabb lenne. Úgyhogy vannak ilyen meglepetések.
Az ember a saját kárán tanul, és ugyancsak a saját eredményeinek a hasznát is beteszi a zsebibe. Kedves hallgatóink, még ilyen is van. Köszönöm szépen, hogy fogadta az Agrárgazda szerkesztő riporterét.
Igen, és ahogy a feleségem mondta, máskor jó időt hozzon a riporter úr, ne ilyen esőt, mint most.
Megpróbálom, ha a jóisten is úgy akarja.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, ma is vendégünk dr. Suba Kálmán, állattenyésztő mérnök. A múltkor az állatok legeltetésével foglalkoztunk. Hátra maradt még egy igen fontos tudnivaló. Kérem, hallgassák meg a mérnök urat.
Nagyon fontos, hogy hogy van megszervezve a legelőn az állatoknak a szaporodás biológiája. Itt gondolok az állatok szaporítására. Itten két módszerrel lehet ezt megoldani. Mesterséges megtermékenyítés vagy fedeztetés apa állatok által. Mesterséges termékenyítés is egy kicsit körülményesebb, főleg a távoli legelőtesteken, de hogyha egy olyan pártonunk van, akit megtanulta és megtanulhassa a mesterséges megtermékenyítést, én ezt ajánlom. Ha pedig a fedeztetés mellett döntünk, itt főleg mostan gondolok a lovakra és a szarvasmarhákra, több szempontot kell szemlélni. Tehát az egyik nagyon fontos szempont, hogy csak tenyésztésre engedélyezett, fedeztetési engedéllyel rendelkező ment vagy bikát lehet használni szaporításra. Aki ezt nem tartja be, kihágást követel, és a kihágásnak megvannak a következményei. Ez nagyon fontos. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fedeztetés e-két állatfajtánál csak kézből engedélyezett. Aki vadpárosztatást gyakorol, tehát becsapja a bikát a csordába, vagy a ment a lovak közé, ez megint kihágás, és ennek is megvannak a következményei. Ezeket el kell terülni. A tenyésztési engedélyt, fedeztetési engedélyt azt a apa állat tulajdonosa kell kérje az illetékes állattenyésztési hatóságtól, ez a megyei állattenyésztési hivatal. Két dolog fontos, de fel kell venni velük a kapcsolatot, hogyha változások történtek, állategészségi bizonylat, hogy az állat egészséges, és törzskönyv, hogy az állatnak van állattenyésztési értéke. Ezt mindig naprakészen az állattenyésztési hatóság tudja közölni az állattartó felé. Nagyon fontos a munkavédelem. Mind a méneknél, mind a bikáknál. A bikáknak legyen orrkarikájuk, a bikáknak legyen elkülönített részük félfedéle árnyékoló, kifutóval, ahol a bika napközben tartózkodik, takarmányt biztosítan nekik, és csak a fedeztetés párosztatás idejére viszem ki onnan, és viszem az űző állat mellé, tehát a tej mellé, vagy a kanca mellé, megfelelő munkavédelmi előírások betartásával.
Hallgatóink nevében is megköszönöm dr. Suba Kálmánnak, állattenyésztő mérnöknek a hasznos tanácsait.
Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimba. Elviszem a búzám, elviszem a búzám, a budapesti gőzmalomba. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Lám én a babámat igazán szeretem, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, a most következő interjúnak megvallom őszintén, hogy azért örvendek, mert nagyon rég készültem már Csillag Gézával, csíkszentmártoni vállalkozó farmerrel egy olyan fényképet is készíteni riportkészítés közben, ahol mind a ketten látszunk. És ennek megvan az oka, mert évek hosszú során a farmer, a vállalkozó a barátom lett. És úgy tudom, hogy én is neki, de ugyanakkor még el kell mondjam azt is a kedves hallgatóknak, hogy végre tavasz van Csíkszentmártonban, és szinte térdig élnek az őszi búzák.
Hát most már tényleg tavasz van, legalábbis úgy néz ki, de hogyha feltekintek a Hargitarót, még mindig fehér. Hát ezelőtt 3-4 nappal még komoly havazás, olyan április elejé idő volt. Azelőtt kimondottan gyönyörű volt az idő. Hál' Istennek a téli száraz hideget átvészelték a buzák. Az őszi vetések szépek, ha valami gond nem lesz, akkor szerintem egy normál termésre lehet számítani.
Mindig azt mondtuk, hogy itt Csíkszentmártonban a tavasz később jelentkezik. Hát az idén se hazudolta meg magát, feltételezem. Na most nem csak búzával, tehát ennek termesztésével foglalkozik Csillag Géza, hanem, ahogy itt mondják, Székelyföldön pityókája is van. Sikerült-e már a földbe juttatni a pityókát?
Hát a pityóka az már több mint 2 hete a földbe van. Jó minőségű munkát tudtunk végezni. A talaj előkészítés jól sikerült, az ültetés is jól sikerült. Most már lassacskán kezdődnek a többi munkálatok. Még ami nincsen elvégezve, a sillókukorica, a takarmánynövények, szudáni fű, amit én mondtam, hogy csík nem szudán, de a fiam ragaszkodik hozzá, és akkor ismét az idén is lesz szudáni fű vetve. De azokat csak május elején vessük.
Szeretem ezt a kifejezését, hogy a fiam ragaszkodik hozzá, elvégre ketten farmereskednek, és miért ne tanuljon néha, idézőjelben legyen mondva, az idősebbik is a fiataltól. Akkor rögtön jön a következő kérdés, az pedig az állattenyésztéssel kapcsolatos. Hol vannak az állatok? Már kim vannak a legelőn, vagy készülnek kimenni?
Tehát úgy május 8-10-e körül engedjük a legelőre őket. Picit magasabban vannak a legelők, jó, ott is a vegetáció szépen elindult, de hogyha nem hagyjuk, hogy megfelelő mennyiségű zöld tömeg legyen a legeltetés kezdetekor, akkor egész nyáron gondunk lesz. Így pedig reméljük, hogy megoldódik minden normálisan.
Egy utolsó kérdésem, egyik a nagy kultúrával kapcsolatos, a másik az állattenyésztéssel. Mekkora területen van őszi tavaszi vetés és ültetés, és mekkora az állatállomány?
Hát 30 hektár szántóterületen gazdálkodunk, ennek a zöme a saját. Az állatállomány az most a szarvasmarha állomány 60 körül mozog. Szép szám, én mondjuk, hogy szeretem az állattenyésztés szakmám is, de a mostani körülmények között azért van egy kicsi utóhatása, olyan kellemetlen szájzet, hogy az embernek, hogy semmit nem lehet értékesíteni a megfelelő árba.
Azért elvártam volna, hogy azt is elárulja a hallgatóknak, amit én már tudok, hogy van szürke marha és van mangalica is.
Van szarvasmarháknál van szürke marha, van limuzinállomány, nagyon szép, tényleg az embernek szemedgyönyörködtető, van mangalica is, és van vagy 10 darab jú, anyajú és persze bárányok. Még a jók most már kimentek a legelőre.
Székember és ló?
Ló 3.
Köszönöm szépen, hogy ma is fogadta az Agrárgazda mikrofonját, és adja jó Isten, hogy legyen öröme ebben az esztendőben is, abban, amit megdolgoznak, és számítanak rá, hogy hoz valamit a konyhára.
Legyen az Isten, hogy úgy legyen.
Kedves hallgatóink, itt vagyok Homorod fürdőn, pontosabban a Lobogó panzióban, és két lótenyésztő szakemberrel találkoztam, tiszta véletlenül. Az egyik Romfeld János agrármérnök, és majd rögtön megmondja, hogy mi köze van a lótenyésztéshez, és a másik pedig Benedek Lukács, aki szintén lótenyésztő, de ugyanakkor panzió tulajdonos is. Kezdjem Romfeld úrral, tehát akkor agrármérnök és szakosodott most.
Már rég szakosodott, most már nyugdíjas vagyok, úgyhogy a szakosodásnak vége, hanem a romániai Lipicai Lótenyésztő Egyesületnek vagyok az ügyvezetője, és a romániai Lipicai Törzskönyvet vezetem.
Na most mondja el, legyen szíves, hogy miért fontos az, hogy külön legyen a lipicai fajtának egy szövetsége, egy egyesülete. Úgy néz ki, hogy kompromitálnák, hogyha közösen volna ez a lótenyésztési egyesület?
Hát ennek hagyománya van, nem romániai találmány ez, hanem mindenütt a világon. Általában szaktenyész egyesületek vannak, és ezek nemzetközi federációkba tömörülnek, ahol a nemzetközi federációk ellen őrzik a nemzeti törzskönyveket, és egységes norma alapján törzskönyvezik a fajtiszta lovakot mindenütt a világon. Csak mi vagyunk, és az Arab Lótenyész Egyesület bejegyezve, és most újabban az angol telivér fajta van megszervezve egyesület által, de a többi fajták sajnos nincsen tenyész egyesületbe tömörülve, és így gondok vannak a fajtáknak a törzskönyvezésével.
Én akkor ebből kivehetem azt, hogy országos szinten nincs egy lótenyésztő ellenőrző bizottság, vagy nevezzük valaminek, amely mindenféle fajtát befoglalna. Na most akkor erre szeretném, hogyha válaszolna, és rön még egy kérdésem, mert ugye mind a hárman itten közben sietünk egy kicsit, hogy az volna, hogy mi járatban itt egy ellenőrzésen, vagy egyszerűen lótenyésztő barátság kapcsán?
Az első kérdésre, tehát a lótenyésztő egyesületnek az a szerepe, hogy a fajtát, jelen esetben a lipicai fajtát törzskönyvezze. Ez az új egyedeknek, tehát a régi egyedeknek a bevezetése a törzskönyvbe. Itten nagy hagyományok vannak, több mint 500 éves a lipicai fajta, és az összes lipicai lovat törzskönyvileg vissza lehet vinni az 1700-as évekre. Ezt a hagyományt folytassuk mi, és az új nemzedéket, a csikkókat bejegyezzük a törzskönyvbe, ehhez szükséges az apa állatnak a törzskönyve, és a kancárnak a törzskönyve, és ez a fedeztetési jegyzőkönyv, és a születési jegyzőkönyv. Ezek alapján törzskönyvezzük, vezessük be a csikkót, a megszületett csikkót a törzskönyvbe, és megkapja a sütési bélyeget, amelyik magába foglalja az apa nevét, és az anyjának a vonalának a jelét, valamint az apja utáni származási sorszámot, valamint az egyesületnek a jelét. Jelen pillanatban Benedek Lukácsnál azért vagyok, mert ő nem csak lótulajdonos, hanem lótenyésztő is. Ez egy magasabb foka a tulajdonnak, mert a tenyésztés ez egy nagyon sok szakmai alapismeretet kell rendelkezzen a tenyésztő, mint amit mondtam, a törzskönyvezésnek a menetét kell ismerje, a fedeztetések, az apaállat kiválasztást, stb. Most két csikkója volt, a tavaly születtek, és most ezekre besütöttük a bélyeget.
Nem véletlen, hogy Benedek Lukács ezzel is foglalkozik, hiszen mostanában a turizmusban a panzió tulajdonosok, és ez egy nagyon jó dolog, neki fogtak lovakat tenyészteni, vagy lovakat tartani, és miért nem mondjuk ki, hogy lovagoltatják is az idejövőket, mert nem muszáj mindig a szekérderékbe ülni, hanem hadugorjunk a hátasokra. Azt szíveskedjék megmondani, hogy hány lóval rendelkezik jelen pillanatban.
Nekem most 30 lipicai lovam van, amiből törzskanca 7 darab, és ezeket ugye igyekszünk a tenyésztésbe egy kicsi előre menetelt, mert a lipicai lónak itt Romániában elég nagy hagyománya van a székelyek körében. Na most 4 évvel ezelőtt én Lipicáról, ahol a Mária Terézia ugye alapította a ménest, én onnan hoztam egy olyan törzsményt, ami vérfrissítés szempontjából, hogy Romániába legyen, és ez itt van az én istállomban, ez már egy jó pár csikót csinált nálam, meg itt a környékbeli ismerősöknél. Még annyit szeretnék hozzamondani, hogy ló irányába való elmozdulás az elég nehézkes, mivel hogy mi szeressük a lóat, de viszont nem vagyunk elég alázattal, nem eléggé idomítsuk, nem eléggé foglalkozunk. Ugye itt egy nagyon jó példa, egy kicsit távolabbi ország a Hollandia, hogy a legnagyobb bevétele Hollandiának a lóból van, nem a virágból, a legnagyobb haszna a ló eladásból van. Na most ott olyan szinten tenyészik a lovakat, itt még magasan, vagy messze menően távol állunk tőlük, de én szeretném a mi székelyeinket, hogy egy picit jobban kellene barátkozzanak a lóval, többet foglalkozzanak hobbiból, hogy ne az internetet meg ezt az odanyúlós telefont használják, hanem egy picit a valóságba, életközelbe, a lóval együttélés, mert az egy abszolút más emberformáló formája van, mint amit mindig az enterrel végződő okosság jelenti. Még amit el szeretnék mondani, én gratulálok János bácsinak, hogy ez az egyetlen olyan lipicai szövetség, és ez János bácsinak köszönhető, hogy adminisztratíve szempontból, névileg, születésileg olyan szinten rendbe tartsa, és én még hosszú életet kívánok János bácsinak, hogy ezt vezesse, mert nincs hasonló az országba, mert szeressük a lovat ideig, óráig, de viszont egyik egyesületnek sincsen egy ilyen alázattal munkálkodó emberem, mi János bácsi. Ezt neki köszönhessük, mi lipicai lótartók, és én azt mondom, hogy ezt még sokáig csináljad, János bácsi.
Remélem, hogy most mindjárt a mikrofon előtt megígéri, hogy ez így lesz, amennyiben az egészsége engedi, hanem mondja meg nekem, legyen szíves, hogy azon kívül, hogy törzskönyvezik, besütik a lószámot, nyilván tartják a lipicaiakat, szerveznek-e, vagy rendeznek-e kiállításokat, bemutatják a lovat, népszerűsítik a lovat, mert azt mondják, és én tapasztaltam, hogy nincs olyan székelyház szinte, ahol ne legyen az istállóban egy ló, még akkor is, hogyha nem dolgoztatja, de ő székely, neki legyen, amire néha felpattanni.
A kérdés jó. A törzskönyvezés mellett, ami az alap tevékenysége az egyesületnek, és a legfontosabb, foglalkozunk a fajtának a népszerűsítésével, és a tenyésztésnek a menetébe benne van a feljavítás is, nem csak maga a törzskönyvezés, hanem igyekezünk kiválasztani a legjobb minőségű szülőköt, tenyész méneket és tenyész kancákat. Az egyesület minden évben megrendezi a méneknek a szemléjét és a lipicai mén szemlét. A tavaly ezt 2015-ös évben Bodokon, pontosabban Olszemen a kastélyba végeztük, ahol több mint 15 mént ismertünk el tenyészménnek, és ugyanakkor felvezettük, bemutattuk népszerűsítés szempontjából is a kancákat, csikókot, hogy a tenyésztők lássák az irányvonalat, hogy milyen szempontok szerint kell kiválasztani a lovakat.
Azt megmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy az idén hol lesz egy ilyen megmérettetés?
Igen, az idén Kökösön lesz, a dátum is le van nagyjából jelentve május 29-én. Ott megszervezzük az idén is a mészemlét.
Hát én még annyit szeretnék elmondani a rádió hallgatóknak, és azoknak a lótartó gazdáknak, vagy lószerető embereknek, hogy ugye a lipicai ló az tulajdonképpen a fogatló irányába volt tenyészve, és az is a legszebben mozgó, meg jármódjába szemet gyönyörködtető mozgása a lónak, de viszont itt élő példa az én saját helyzetem, hogy mi túrázásra is használjuk. És kiderült, hogy ugye nem lovagló, nem hátas ló, de viszont ez a lovas túrákba, hogy a Hargitára felmenni, vagy a hegyekbe menni, ezt már több éven keresztül bebizonyították, olyan európai lószerető emberek, túrázó emberek jártak ide hozzám, közösen túráztunk, ami őket megdöbbentette, hogy milyen kitartó, milyen kezes lovak tudnak lenni, és pozitív benyomást tett a lovaglás irányába a lipicai ló itt a Székelyföldön. Én szeretném, hogyha a helyi fiatalok egy picivel alázatta a ló idomításba, a lótartásba, hogy elmozdulnának ilyen irányba.
Én hadd tegyem hozzá a végén, kedves hallgatóim, még a lipicai ló is megszerette Székelyföldet.
Kedves hallgatóink, vendége az Agrárgazda rovatnak Barta László halászati főfelügyelő, aki Maros és Hargita vizeinek élő lényeiért felel. Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy a tilalom ideje alatt volt-e különösebb gondja, ami az orvhalászokat illeti?
Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. A tilalom idején is kerülnek horgászok, imitamot, akik vagy nem ismerik a törvényt, vagy tévesen úgy ítélik meg, hogy szabad horgászni, mert a senki tava, vagy valakinek a tulajdona egy vízfelület, vagy az állami, valaki kezeli a tavakat. Mindkét esetben szükséges az, hogy betartsuk a törvényeket. De hát a természetes vizeken a tilalom idején nem szabad horgászni. Akkor se, hogyha első látszatra úgy tűnik, hogy az egy elhanyagolt tó, az mindenképpen egy természetes tó. Az élővilágot ott is kímélni kell a tilalom idején. Csicszentivány környékén voltak ilyen esetek, hogy arra hivatkoztak a horgászok, hogy hát az senki tava, és ott a horgásztak is halat fogtak, és régen mellett is a régi úgynevezett malomárok mellett szintén ilyen kis tavak vannak, és ott is voltak ilyen horgászok. A legjelentősebb kihágás, hogy úgy mondjuk, az független a tilalomtól, mert egy védett állatról van szó, a galócáról, amely pisztránkfajta és védett állat, és a ratosnya patakán volt, önkéntesek jelentették, hogy bizony kifogtak a gyönyörű szépnek galócákat, amelyekben hívtak.
Ki az, aki segíti az ön munkáját? Kire támaszkodhat? Mert azt hiszem, hogy ahogy ismerem én itt a helyzetet, nem vagyunk mi olyan barátságosak, amikor ellenőriznek, és főleg, hogyha semmiféle engedélyünk nincs. Tehát én itt az orvhalászokra gondolok.
Természetesen a hatóságokra támaszkodunk. Különböző ellenőrzések vannak, de hát mi nem csak a természetes vizeket és a de általában a hallgatóságokat is ellenőrizzük. Emellett mindent, ami összefügg ezzel a tevékenységgel, a halnak az értékesítését, a szállítását, tehát az összes üzlet, ez mind oda tartozik. Szatérve arra, hogy ki támogat, mikor természetes vizekhez, illetve hallgatóságokhoz megyünk, akkor a karhatalom, de hát rendőrség, csendőrség, illetve a környezetvédelmi ellenőr. A üzletekbe, de hát a halértékesítési helyekre ottan lehet közös ellenőrzéseket végezni a fogyasztóvédelmi ellenőrökkel, meg a pénzügyi ellenőrökkel.
Van-e különösebb gond az üzletekkel?
Amit én észleltem, az főleg a nagyáruházaknál, ezeknél a hatalmas marketeknél, ottan az a fő gond, hogy elvész a papírok között és a leszállítók között a termelőnek az identitása. De hát ki is az, aki megtermelte azt a halat, illetve lehalászta azt a halat valahonnan? Mert abban az esetben, hogyha például valami történik, és akkor vissza kell keresni, hogy honnan is származik az a hal nagyon pontosan, akkor ez egy gond. És erre már figyelmeztettem ezeket a nagyáruházakat. Bukarestben van egy nagy begyűjtőközpontjuk, ahova több cég szállít le halat, halterméket belföldről és külföldről. És azok már legtöbb esetben viszont eladók. Úgyhogy az őstermelő, mondom, elvész. És ez egy gond szerintem, és itten fontos volna az, hogy precízebb legyen a nyilvántartás. Azért megemlítem azt, hogy vannak nagyon becsületes, természetbarát horgászok, akik önkéntesen jelentkeznek és figyelmeztetnek, ahol komolyabb problémák mutatkoznak, és nem csak a tilalom idején, főleg azelőtt a Maros mentén is ugye sok helyen vannak ilyen orvozók, akikről tudunk, tudnak a hatóságok is, és természetesen vannak intézkedések, de ahogy lenni szokott, itt nem akarok nagyon részletekbe menni, de nagyon sok nehézség van ilyen téren, és természetesen igyekszünk ezeket felszámolni, illetve háttérbe szólítani, hogy egyre ritkábban és egyre kevesebben legyenek.
Észrevette azt, hogy az emberek látják, hogy van egy gazdája ennek az egész dolognak, akkor, amikor visszatér egy-egy helyre és találkozik a halászokkal?
Igen, ez észrevehető volt azokon a helyeken, ahol amelyeket megemlítettem, hogy rendellenességeket találtunk, a visszatéréskor már nem voltak ezek a dolgok. Ezen nincs kizárva az, hogy megtörténik, mert nem lehet az ember örökké mindenütt, de az ismételt ellenőrzéseknek van pozitív hatása.
Hallgatóink nevében is megköszönöm Barta Lászlónak, haltenyésztő mérnöknek, Maros Hargit, a halászati tevékenysége fő inspektorának, hogy eljött a mikrofonunk elé. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.